Hála legyen az Úrnak ezért a napért is, amelyet azért készített, hogy meghallgassuk az ő szavát, áldást nyerjünk, válaszoljunk rá, higgyünk benne, és így részessei lehessünk annak, amit most végez. Mindannyian, akik itt voltak a tegnap este, tudják, mennyire érintettek voltunk, amikor Isten ígéje elhangzott hozzánk. Azt kell mondanom, hogy még ma is nagy hatással van rám. Felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon megértettük-e, milyen kegyelemben lett részünk, hogy emberi értelmezés nélkül hallhatjuk, amit hallunk, hogy úgy hihetünk, ahogy a Szentírás mondja, minden emberi értelmezés nélkül. Kupfer testvér, régi barátom azt mondta nekem a tegnap esti összejövetel után, kicsit csalódott vagyok mégis, hogy a visszhang kimaradt az este az összejövetel után. És az volt a benyomásom, hogy olyan nagy hatással volt ránk, amit hallottunk, hogy voltak éppen nem is tudtuk, hogyan reagáljunk. De mégis lenne egy kérésem mindannyiunkhoz, amikor az Úr szava nagyszerűvé válik számunkra, megragadott bennünket belsőleg, hadd tartsunk lépést azzal, és legyünk hálásak érte, hiszen elkezd bennünk égni, mert ő beszél hozzánk, és ez esetben nem maradhat el az sem, hanem egyszerűen hozzátartozik a háládatosságot tanúsítani ő iránta mindenért, és dicsőséget adjunk neki mindenért. Amint láthatjátok, még mindig fáradt vagyok egy kicsit a tegnap este után. Egy ilyen prédikáció fizikailag is igénybe veszi az embert egy kicsit. És aztán még sok feladatom is van emellett, miközben mások már pihennek, olyan dolgok, amiket el kell végeznem, mert holnap délidőben indul a repülőgép Afrikába, és még sok-sok mindent el kell intézni azelőtt. De annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy újra és újra megajándékoz bennünket új erővel, és ez elég. Ennyi elég. Amilyenek az igények, ahhoz képest adja az erőt, hogy előre tudjunk menni. Ma is szemügyre fogunk venni néhány szentírási igeverseket, nem mindegyik összevetel egyforma, a háromból mindegyiknek más-más karaktere vagy jellege lehet. Az a fontos, hogy Isten elérje az ő célját közöttünk, a mi életünkben. És ne legyenek csak szavak, amelyeket hallunk, hanem az Isten országa hatalomban is létező legyen, és hatalomban is kinyilatkoztassa magát bennünk, mert alapvetően erről szól az egész. Már hallottunk egy dicsőséges zsoltárt, együtt olvastuk, és itt az utolsó versben ez áll. Az élet útját megmutatod nekem, az arcod előtt örömök vannak bőségben, és áldás ajándékai a te jobb kezedben örökké. Te megmutatod nekem az élet útját, az örök élethez vezető útad. Aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Az örök élet Istennek egy ajándéka, és ezzel meglettünk ajándékozva a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. Azt gondoltam, mielőtt elmélyedünk a többi szentírás szavaiban, a Zsoltár 22-re gondoltam, a 22. verstől, nem a 26. verstől, a Zsoltár 22. a 26. verstől. Neked szóljon az én dicsérő énekem a nagy gyülekezetben, a fogadalmaimat teljesíteni akarom azok előtt, akik őt félik. A nyomorultaknak legyen mit enni, hogy jól lakjanak, és akik az Urat keresik, azok dicsérjék őt, magasztalják őt, éledjen újjá a ti szívetek mindörökké. Erről megemlékezünk, és az Úrhoz megtérnek a föld egyik végétől a másikig, megemlékeznek arra, és az Úrhoz fognak megtérni, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége, mert az Úré őt illeti a hatalom, és ő a nemzetek uralkodója, vagy parancsolója. Előtte leborulnak majd a föld minden nagyjai. Előtte térdet hajtanak majd mindazok, minden tért meghajlik előtte, akik a föld porába süllyednek. Csak eddig ez a dicsőséges szava az ígének. Eljön a nap és az óra, amelyben Isten az Úr, mint nemzetek uraként, úrként és királyként végtelen hatalmon fel fog emelkedni. Ma meg van vetve, ma már csak azok vezik őt az ő szájukba, ahol a programba beilleszthető valahogy. De aki kész szívből, ahhoz igazodni, de ki kész szívből ahhoz igazodni, hogy hitet tanúsítson és szolgálja az Urat. Itt olvastuk, éledjen fel a ti szívetek mindörökre. Nem, hogy csak egy kicsit érintve legyen, hanem feléledni, sőt, örök életet kapni. Meg fognak térni az Úrhoz a föld egyik végétől a másikig, és levetik magukat előtte a pogányok minden nemzetségei. Ennél fogva a tegnapi ígére gondolok, és ezzel kapcsolatban néhány bibliai ígeversekre, amelyeket még fel szeretnék olvasni. Hadd kezdjük a Lukács evangéliumának 16. fejezetének 16. versével. Ez az ígevers mindenki számára közismert. A tegnap este Isten országáról beszéltünk, és arról, hogy az Isten országa arra adatott, hogy annak gyümölcseit teremjük. És ha nem teremjük annak gyümölcseit, akkor elvétetik tőlünk, és azoknak adatik, akik hajlandóak gyümölcsöt teremni. Ezt a tegnapi napon olvastuk, talán szükséges lenne újra felolvasni azok érdekében, akik tegnap este nem voltak itt. Hadd olvassuk fel akkor mégis a Máté 21. fejezetének 43. versét. Ezért én mondom nektek, Isten országa elvétetik tőletek, és egy olyan népnek adatik, amely meghozza annak gyümölcsét. Most menjünk a Lukács evangélium a 16. fejezetének 16. verséhez. A törvény és a próféták visszanyúlnak Jánosig, onnantól kezdve hirdettetik az Isten országa az üdvösség üzenete által. És mindenki Hadd olvassam még egyszer. A törvény és a próféták Jánosig visszanyúlnak. Onnantól kezdve hirdettetik az Isten országa az evangélium üzenete által, és mindenki erőszakkal nyomul oda be. Ez a szava az ígének nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos neked, nagyon fontos nekem, mindenkinek, aki be akar jutni Isten országában. Lesz éppen elég akadály az útodba állítva, a barátaidból lesznek elegen, akik fel akarnak tartóztatni téged, lesznek olyan hangok, amelyek szavukat felemelik, és azt mondják, hogy higgyed csak nyugodtan azt, amit a te szüleid és a te nagyszüleid is hittek, és akkor éppen elég lesz az. Az akadályok nem fognak hiányozni, lesznek bőven. Sőt, erőszakot kell alkalmaznod, hogy elszakítsd magad mindentől, és betolakodj Isten országába, és Isten országának egy részévé válj. Ahogy már a tegnap este hangsúlyoztuk, nem egy kis vallásgyakorlatról van szó, nem egy kis kereszténységről, hanem Isten országa maga itt, ezen a földön, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Már most tudomásunkra van adva itt, hogy a törvény és a próféták Jánosig voltak, és attól kezdve Isten országa az evangélium hirdetése által, az üdvösség üzenetén keresztül hirdettették. Az üdvösségnek ebben az üzenetében minden bele kell, hogy legyen foglalva, ami az üdvösséget szolgálja és az üdvösséghez tartozik. Az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetéhez megyünk. Ott volt egy fordulópont, hogy a Szentírás újra meg újra beteljesedjen, és hogy az Isten országa hirdetve legyen a nemzeteknek. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetének 46. versétől ezt mondja. Ekkor Pál és Barnabás nyíltan kijelentették nekik, nektek, tehát a zsidóknak kellett először hirdetve legyen az Isten ígéje, de mivel ti elutasítjátok azt, vagy visszautasítjátok azt, és nem tartjátok saját magatokat méltónak az örök életre, ezért mostantól fogva a pogányokhoz fordulunk. Megértettük-e azt, ami ebben a versben le van írva? Isten országa összefüggésben áll Isten ígéjével. Isten ígéje összefüggésben van magával Istennel. Csak akkor lehetünk Isten országában, ha meghallgatjuk Isten szavát, befogadjuk és hiszünk benne. És ez összefüggésben van az örök élettel. Mert itt az áll írva, de mivel ti elutasítjátok magatoktól, és nem tartjátok saját magatokat méltónak az örök életre. Ezt sokan nem értették meg, az emberek megbíznak az egyházban, vagy egy személyben, és azt hiszik, hogy valahogy mégis megkaphatják, hozzájuthatnak az örök élethez. De az örök élet csak Istenben van, és az örök élet Krisztusban lett nyilvánvalóvá itt, ezen a földön. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Most pedig az íge hirdetés által fel van kínálva az örök élet az embereknek. Aki Az, aki visszautasítja az ígét, nem tartja magát méltónak az örök életre. Felolvasom a verset még egyszer, hogy felismerjük és átlássuk az íge hirdetésének teljes jelentőségét. Ekkor Pál és Barnabás nyíltan kijelentette nekik, nektek, tehát a zsidóknak kellett először hirdetve legyen az Isten igéje, de mivel ti elutasítjátok magatoktól. A hagyományos Isten tiszteletek már is folytatódtak tovább, minden olyan ünnepélyesen zajlott tovább, mint előtte és utána. De az időre szóló ígeszava, az evangélium hirdetése, hogy az Isten országa útat tört magának, azt nem értették meg. Ezt visszautasították, és így nem tartották magukat méltónak az örök életre. Jól hallgassatok ide, aki elutasítja magától az ezidőre szóló íge üzenetet, de hiszen abban nincsen meg az a mag, amelyből új élet fakadhatna. Az Isten országában az ezidőre adott ígeüzenetről van szó, nem pedig egy kis ájtatos fontoskodásról. Arról van szó, hogy meghalljuk, mit mond most a szellem a gyülekezeteknek. Arról van szó, hogy higgyünk abban, amit Isten ezidőre ígéretben adott nekünk. Ez az, ami a különbséget kiteszi az összes egyház és az élő Isten gyülekezete között. Az élő Isten gyülekezete befogadja és elfogadja Isten ígéjét, ezzel pedig méltónak tartja magát az örök életre, és örömmel hallgatja, amit a szellem mondani akar a gyülekezeteknek. De még tovább megy itt. A 47. versben, az apostolok cselekedetei 13. fejezetében. Mert így parancsolta nekünk az Úr, a pogányok világosságává tettelek, vagy rendeltelek el téged, hogy üdvösségű légy nekik a föld végső határáig. A 22. Zsoltárban azt olvastuk, hogy az Úr a nemzetek ura, vagy parancsolója, és hogy minden nép le fogja vetni magát ő előtte, itt pedig látjuk, hogy az íge hirdetés az isteni üdvösség hirdetése. Ti ismeritek a traktátusomat, vagy azt az egy írásban kiadottat, ahol röviden megjegyeztem azt a mondatot, hogy az embereket egész életükben felkészítik az üdvösségre, és amikor már hazaköltöztek, akkor mégsem nyerték el az üdvösséget, még akkor sem, ha a végén az utolsó szakramentumokat is megkapták, és akkor jön ez a nyilvánosságra hozatali eskü, ezt nem lehet másképp megnevezni, ez a beismerés, miszerint a testvér vagy a testvérnő, aki hazaköltözött, mégsem kötött ott fent ki, hanem valahol oda lent. Istennel ez egészen másképpen van. Itt nem az emberek azok, akik üdvösségre juttatnak, ez esetben a tekintély nem egy hivatalban van, hanem ez esetben az Isten ígéjének isteni tekintélye közöttünk van. És emez íge isteni tekintélyének mindannyian alávetjük magunkat, akár szolgálunk, akár ki vagyunk szolgálva, akár prédikálunk, akár halljuk a prédikációt. Az élő Isten gyülekezetében csak egyetlen egy tekintély létezik, és ez az Isten ígéjének a tekintélye. Csak egy fej létezik, és ez a fej Jézus Krisztus. És ez a fej elegendő számunkra, következésképp nem lehet egy egyházfő például. Egy földi intézményben tekintélye lehet egy egyházfőnek, de hiszen hogyan lehetne egy fejnek még egy főfejet felrakni. Az igazság az, hogy ez nem lenne valami szemléletes sem. És számunkra, akik hallottuk Isten ígéjét, csak egy dolog jöhet szóba. Ez az isteni út vezet az üdvösséghez, Isten hirdetett ígéje. Mi pedig méltónak akarjuk magunkat tartani az örök életre. Tudatosan méltónak tartani magunkat az örök életre, és beleegyezünk abba, amit Isten mond. Hányotoknak van meg az a bizonyossága, hogy örök életet kaptatok a Jézus Krisztusban, az Isten fiába vetett hitáltal, az Isten ígéből származó hitáltal, a tiszta íge prédikálásából származó hitáltal, az egyszer s mindenkorra a szenteknek átadatott hitáltal, azon hitáltal, ahogy az írás mondja, nem egy akármilyen hit, hanem egyedül az írás szerinti hit az, amely biztosítja az üdvösséget. És ezért van erre utalóan az Efézusiakhoz írt levélben megírva az is, egy az Úr, egy a hit és egy a keresztség. Az emberek ugyan sok mindent megtettek ennek érdekében, az Isten országában minden esetben csak egy dolog érvényes, a bibliai keresztség, a bibliai hit, a bibliai íge hirdetés. A Bibliában nincs egy dolognak sem két vagy három kiadása vagy megoldási lehetőség valamire, minden egyes számban létezik, csak egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy gyülekezet, Istennek egy országa, és mi ehhez szeretnénk tartozni. Hadd jegyezzük meg. Azt olvastuk, hogy Isten országa elvétetik tőletek, és egy olyan népnek adatik, amelyik meghozza annak gyümölcseit. Gála testvérünk már említette, fájdalmas, ha bele kell gondolni, hogy egy olyan kiválasztott nép, akiket Isten különlegesen kiválasztott, majd egész történetük legfontosabb órájában nem ismerik fel az isteni meglátogatás napját és az idejét. Ez valóban egy mély fájdalom. Amikor azt kellett mondania, vagy ahogy írva áll, eljött az öveihez, és az övei nem fogadták be őt. De ahányan befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Tudniillik mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Hiszen az ő nevében kellett hirdetve legyen a bűnbocsánat minden nemzeteknek. Hadd olvassam fel nektek a Lukács evangéliumának 24. fejezetéből. Itt kellene még mindig megírva legyen, ha jól emlékszem, hogy az ő nevében kell hirdetve legyen az evangélium. Igenis, a Lukács 24. fejezetében a 45. verstől a 47. terjedő ige versekig. Errefel megnyitotta nekik az értelmüket, az írások megértésére, és így szólt hozzájuk. Így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadni a halottak közül, és az ő nevének alapján hirdetve kell legyen a bűnbánat, a bűnök bocsánatára nézve minden nemzetek között, de először Jeruzsálemben. Ott Jeruzsálemben vette a kezdetét, és aztán átterjedt az összes többi nemzetekre, Amikor a mi Urunk a Földön járt, így utasította az ő tanítványait, hogy ne menjetek a pogányokhoz, hanem egyedül az Izrael házának elveszett juhaihoz menjetek. De aztán elérkezett az az idő is, amikor minden név, nyelv és nemzet bekapcsolódhatott Isten üdvösség határozatában. És így kell megértenünk ezt az ígét, amelyet az imént részben már felolvastunk, az Apostolok Cselekedetei 13. fejezetéből. Itt szeretném felolvasni a 48. verset is. Apostolok Cselekedete 13, a 48. vers. Amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek és dicsőítették az Úr szavát. És mindannyian, amennyire az örök életre rendeltettek, hívőkké lettek. Üdvözülni csak azt tud, aki valóban hívővé válik. Az, aki hitetlen marad, az elkárhozik. Így van megírva a Márk 16. fejezetében. Kiben hinni? Jézus Krisztusban, ami Urunkban és megváltunkban. A hívővé váláshoz pedig hozzátartozik az is, hogy hiszünk neki, elhisszük, amit mondott, elfogadjuk hívőjesen, és meg is tesszük azt, nem csak a szánkkal mondjuk ajakvallomásként, hanem a tetteinkkel bizonyítjuk és kiállunk mellette. Menjünk tovább az Isten országával kapcsolatos gondolattal. A Lukács evangéliumának 13. fejezetében is van egy nagyon szomorú szava az ígének, de ez összefügg azzal, amit már tekintetbe vettünk. Lukács 13, a 28. verstől. Ott lesz aztán egy hangos sírás és fogcsikorgatás, amikor meglátjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétákat az Isten országában, miközben ti magatok kivagytok vetve, kilesztek taszítva. Felfogjátok, hogy mit jelent az Úr visszautasítása, kitasztása. Aki visszautasítja őt, azt ő is visszautasítja, illetve kiselejtezi. Elég érthető, nem az Úron múlik. Isten azt akarja, hogy minden ember segítségben részesüljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvösségre vezető állapotban jusson. De nem mindenki fogadja el a segítséget, nem mindenki tud hitet tanúsítani. Ők azok, akik kint lesznek, ellenben Ábrahám, Izsák, Jákob és az összes proféta Isten országában van, míg ők maguk kivannak selejtezve. A 29. versben ez áll. És eljönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és leülnek enni az Isten országában. Jól figyeljetek, mindazok, akik azon a napon, amelyet Isten már meghatározott, részt vesznek az Isten országában a menyegzői lakomán vagy vacsorán, mindazok a maguk idejében tudomásul vették az ígét, hittel befogadták azt, és már itt bejutottak az Isten országába, hogy aztán az Isten országában lehessenek ott. Egy ember, vagy az az ember, aki életének folyamán nem jutott be, nem lépett be az Isten országába, a halála után sem lesz benne. Az az ember, aki nem születik újjá életének folyamán, nem fog újjászületni a halála után sem. Elég érthető. Itt kezdődik el a folyamat. Ma veled és Istennel, velem és Istennel. Mindazok, akik akkor Ábrahám, Izsákkal és Jákobbal és az összes prófétával együtt akarnak lenni Isten országában, azok tanúsítsanak hitet úgy, ahogy Ábrahám hitt. Legyenek engedelmesek úgy, ahogy ő engedelmes volt. Induljanak útnak, ahogy ő is útnak indult. És a felszólítás ez volt. Hagyd el a szülőházadat, rokonságodat, hagyd mindent vissza, és menj el arra a földre, amelyet majd megmutatok én neked. Ábrahám ott lesz, és mindazok, akik útnak indultak, akik meghallották a hívást, és mindent hátrahagytak, úgy, ahogy volt, akik nem hagyták magukat visszatartani és lebeszélni, hanem érezték az isteni hívást. Ők valamennyien Isten országában lesznek, mindazok, akik hallgatnak arra, amit az Úr mond, meg fogják hallani az ő hangját azon a napon is, amikor hív, és előjönnek, hogy ő vele legyenek, nála legyenek. Csak azok, akik valóban meghallják az ő hangját, válaszolnak rá, és hisznek benne, azoknak osztályrészük lesz benne. Milyen csodálatos, hogy ez itt globálisan meg van írva, és eljönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és leülnek az Isten országában a vacsorára, vagy vacsorához. Hadd térjünk ezzel a Máté evangéliumának 22. fejezetére. Amint tudjátok, ami Urunk mindig példázatokban beszélt. Itt a második verstől az áll, a Máté 22. a második verstől. A mennyek országa összehasonlítható egy királyhoz, aki meg akarta rendezni a menyegzőt az ő fiának. Elküldte tehát az ő szolgáit, hogy hívják meg a hivatalos vendégeket a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Milyen szomorú! Egy nagy lakoma következett, a vendégek meglettek hívva, de nem akartak eljönni. Ezért van megírva a Jelenések 19. fejezetében, üdvös állapotban vannak azok, akik részt vesznek a bárány menyegzői vacsoráján. Üdvös állapotban vannak azok, akiknek részük van az első feltámadásban. Ezek felett a második halálnak nincs hatalma. Léteznek az elhívottak, és vannak a kiválasztottak. Ezt szemügyre vehetjük a Máté evangéliumának 25. fejezetében található példázatban. A fele azokból, akik a vőlegény fogadására indultak, hogy találkozzanak vele, bolondok voltak, a másik fele pedig bölcsek. A válaszfal pontosan a közepén ment keresztül. Már most kik tehát a bolondok, és kik a bölcsek? A bolondok, vagy az ostobák megelégedtek a megvilágosodással, a lámpással az ő kezeikben. A bölcsek készletet, útravalót is akartak. Nem akartak hiányt szenvedni, amikor ez a különleges óra éjfélkor bekövetkezik. És itt már is elérkeztünk ahhoz a témához, amely a legfontosabb számunkra, hívők számára ebben a végső időben. Az íge üzenet, amely megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét, a hívás, amely azért hangzik el, hogy megtörténhessen a külön választás és a felkészülés, és mi el tudjuk olvasni együtt ugyanaz az ígeszava, amelyet Ézsás próféta használ, felhangzik egy hang, megszólal egy hívás, itt újra a hívásról van szó. Itt arról van szó, hogy az emberek meghallják Isten hívását. Nem egy másik ember hívását, hanem Isten hívását. És ez az az üzenet, amit ebben az időben hallhatunk, amely magában foglalja az összes ígéretet, az összes proféciát. És ezért tudjuk, hogy amikor itt az van megírva, hogy létrejött egy nagy kiáltozás, vagy kiáltó hívás, ímé, lám, jön a vőlegény, keljetek fel, hogy eléje menjetek, hogy találkozzatok vele. Akkor kell legyenek olyan emberek, akik engedik magukat Istentől megszólítani, emberek, akik meghallják és befogadják az ez időre szóló ige üzenetet, emberek, akik az isteni készletből merítenek, akik nem elégszenek meg az újjászületéssel, a megvilágosodással és a megújulással sem, hanem akik újra és újra képesek feltölteni az ő edényeiket isteni olajjal. Ez megemlékeztet minket a hétszeres gyertyatartóra a Zakariás 4. fejezetéből. És figyeljetek jól ide! Minden, ami a Bibliában meg van írva, annak van egy egész különleges jelentősége. A Zakariás 4. fejezetéből olvasok, csak hogy tudjátok, hogy mi ez az olajtartály, és hogy ez miről is szól, mivel áll kapcsolatban. A Zakariás 4. fejezetében, a 2. versben ezt olvastuk, vagy a 2. verstől. És ő megkérdezte tőlem, mit látsz? Azt feleltem, látom, hogy ott áll egy gyertyatartó, amely teljesen aranyból van, és a tetején van egy olajtartály, és 7 lámpa van rajta, és 7 töltő vezeték a rajta levő lámpáknak, hogy ellássa azokat olajjal. Amikor az Új Szövetségben lámpásokról és gyertyatartókról, szűzekről, menyegzői vacsoráról, Szent Szellemről, olajról és így tovább, mindig vissza kell térnünk a bibliai mintához, a kiinduló ponthoz. Tehát, egy gyertyatartó. Mi a gyertyatartónak a jelentősége? Hadd olvassak fel nektek az Új Szövetségből, a Jelenések könyve 1. fejezetéből. Jelenések könyve 1. fejezet, itt a 12. versben ez áll. Akkor megfordultam, és utána akartam nézni a hangnak, amely velem beszélt. És amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót pillantottam meg. János itt az Új Szövetség az egyetlen létező gyülekezetét látta a maga 7 korszakában, mert bizony 7 vezetékcső volt, és létezik a 7 angyal, mint gyülekezeti hírvivő, vagy küldöttek a 7 gyülekezeti korszak számára. Hadd olvassam fel ezt is a Jelenések könyvének 1. fejezetéből, a 20. versben ez áll. Ami pedig a 7 csillag titkának a jelentőségét illeti, amelyet te a jobbomon, a jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót, tudd meg, hogy a 7 csillag a 7 gyülekezet angyalai, és a 7 gyertyatartó a 7 gyülekezet. Isten kiválasztott 7 helybeli gyülekezetet a korai kereszténységben. Ezt is elolvashatjátok. Az első Efézusban, a második Smirnában, a harmadik Pergamonban, a negyedik Tiatirában, majd jött Sárdis, Philadelphia és Laodicea. 7 helybeli gyülekezet, hogy a prófétai és üdvtörténeti szempontból előre meg legyen határozva az egyetlen új szövetségi gyülekezet lefolyása, annak menetrendje, hogy meg lehessen, át lehessen adni az üzenetet azoknak, amely a meghatározott időben hangoztatva kellett, hogy legyen. Ami számunkra fontos ennél fogva, amikor visszamegyünk a Zakariás 4. fejezetéhez, az ez az olajtartály, ez a tartalék, ez a tároló tartály. Pontosan tudjátok, hogy mi van benne, mit tartalmaz. Ez egy olyan tartály, amelyben van készlet, útravaló, és éppen ez a tartály mérvadóan különbséget fog tenni a bölcsek és a bolondok között. Ez a tárolóedény, ez az olajkorsó, olajjal, meg lehet nevezni edénynek, meg lehet nevezni tartoló tartálynak, sokféle kifejezést használhatunk ugyanarra a dologra. Ennél fogva az a fontos, hogy felfogjuk magát a lényeget, a dolgot. De ez az egyetlen gyülekezet 7 korszakon megy keresztül. Evéket tehát egy olajtartály, de 7 töltővezeték és 7 lámpás, hogy a kinyilatkoztatott ége fénye minden egyes gyülekezeti korszakban újból a gyertyatartóra legyen állítva. És Jézus, ami Urunk azt mondta, a világosság nem azért adatott, hogy meg legyen gyújtva, majd a véka alá legyen állítva, hanem a gyertyatartóra legyen állítva. Az utolsó verseket az Ézsaiás 8. fejezetében magatok is elolvashatjátok, majd az első verseket a 9. fejezetben. Akik sötétségben ültek, fényes világosságot láttak. És mi volt ez? A testélet íge, a bibliai profécia az ő beteljesedésében. És így kezdődött el az Isten országa, ahogyan arra már elégszer rámutattunk. A próféta már az Ószövetségben látta ezt az arany gyertyatartót, az új szövetségi gyülekezetet. Látta az olajtartályt, és látta a 7 töltővezetéket a rajta lévő 7 lámpásnak, amelyek az olajtartályon találtatnak. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért, hogy nem csak a lámpások léteznek, hanem hogy felismerjük, hogy 7 korszak is létezett, és hogy Isten szelleme újra és újra áttört, útat tört magának, felfedte, ami el volt rejtve, és megismertette, ami titokban volt tartva. És olyan napokat élünk, amelyekben Isten ígének minden titkát kinyilatkoztatja a Szent Szellem, vagy kinyilatkoztatva kapjuk a Szent Szellem által. Mert a Szent Szellem mindent átkutat, még az Istenség mélységeit is. És itt jön a töltővezeték fontossága. El kell legyen juttatva hozzánk. Aki nem látja ezt az isteni összeköttetést, annak nem sok hasznára lesz még az újjászületés sem. Ha hirtelen valahogy mégis kicsapódik, nem marad az egész úton Istennel. De amikor itt meg van írva, hogy az arany gyertyatartó, tehát aranygyertyatónak 7 lámpása volt, 7 töltővezetéke, és az új szövetségben meg van írva, hogy az Úr jobb kezében 7 csillag volt, és a 7 csillag a 7 gyülekezet 7 angyala volt. Aki tehát Istenből való, az tiszteletben fogja tartani ezt az isteni rendet. Az Isten országában fennálló az isteni rend, létezően. Isten nem a rendetlenség istene, hanem a békesség istene. A szentek minden gyülekezetében, mindazonáltal a szentek alárendelik magukat az ő szavának, és ők a bölcs szűzek. Ezek a kiválasztottak, ők látnak, ők felismerik, ők táplálkoznak és merítenek ezekből az olajtartályokból, ebből a készletből, hogy legyen tartalékuk, amikor eljön az óra, amikor szükségük lesz a tartalékra. Az egyik dolog összefügg a másikkal. Tegyük fel, hogy az emberek hívőkké válnak, megvilágosodnak, és így tovább, de aztán nem ismerik fel, hogy Isten milyen módon rendezett el mindent, hogy a Jelenések második és harmadik fejezetének 7 írott levelében 7-szer meg van írva, akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. És kit vett magának a szellem használatban, hogy közhírré legyen téve az üzenet, de hiszen mindig a gyülekezet angyalát, és akkor a gyülekezetnek hallania kellene. De ha valaki így érvel, és azt mondja, ja, én ugyan hívő vagyok, nekem megvan Isten ígéje, tájékozott vagyok, kiismerem magam, nincs szükségem senkire. Nos, tegyük fel mégis, hogy Isten elküldött egy Jánost, amit mi szívből hiszünk is, és voltak, akik azt mondták, nem, ez nem illik az én programomba, vagy a mi programunkba. De ez az isteni programnak egy része volt, és ezért van megírva, hogy mindazok, akik eleget tettek az ő üzenetének, és hitet tanúsítottak neki, megkeresztelkedtek általa. A farizeusok azonban elutasították az Isten tanács határozatát az ő személyükre, önmagukra nézve. Mindannyian ismeritek az ígének ezt a szavát? Miért vetették el Isten tanács határozatát? Csak azért, mert nem ismerték fel, hogy Isten országa már is közöttük van, és az előkészületek már is megtörténnek egy üzenet által, amelyet Isten küldött nekik az ő akkori küldötte által. Az emberek visszautasították, és a régi szokásaik szerinti úton mentek tovább. Egyéniek voltak azok, akiket Isten elhívott, külön választott, akiket megszólított, és akiket aztán egyesített, hogy egy új egészet alkossanak, és ebből hozta létre az ő gyülekezetét. Pünköst óta, és jól idehallgassatok. Amikor elolvassátok az apostolok cselekedetei második fejezetében található beszámolót, ott voltak médek, perzsák, elamiták, legalább 16-17-18 különböző nemzetiségűek voltak ott. Isten már akkor és ott nyomban megmutatta, hogy az üdvösség minden népnek, nyelvnek és nemzetségnek megadatik. Ezek olyan emberek voltak, akiket a szellem kiáradása által vonzódva lettek, és így belettek illesztve az Isten országába. Ugyanezt történik ma is. Isten szellemének kell gondoskodnia arról, és Isten szelleme is, aki gondoskodik arról, hogy az ember felismerje és rábizonyítson a bűn tekintetében a hitetlenségről, az ítéletről. Isten szellemének hatást kell gyakorolnia az emberek szívére. Térjünk vissza ehhez az ígéhez, hogy lássuk, milyen gyorsan megtörténhetik az, hogy az emberek elvetik az Isten tanács határozatát a maguk személyére nézve, és azután megvan a saját programjuk az Isten országát illetően, azon belül. Sokszor hangoztattuk már, hogy nem vagyunk érdekeltek a saját programjaink kivitelezésében, de szeretnénk Isten tervének egy része lenni ebben az időszakban. Egyszerűen beágyazódva lenni abba, amit Isten most végez. Részesedni abban, ami most történik Isten országában. Egy olajtartály, de 7 töltővezeték, 7 lámpa, mert mindig létre kellett jönnie egy új kezdetnek. És mondok nektek még valamit. Éppen itt, a Zakariás 4. fejezetében írva van a zárókőről is valami. Higgyétek el, a próféták már az ő idejükben látták a dolgokat a szellem által. Talán még nem egészen olyan tisztán, mint ahogyan ma mi látjuk őket, mert nem volt itt az ideje még, a beteljesülés ideje, hogy mindent osztályozni tudjanak. Csak akkor, amikor a bibliai proféciák beteljesednek, akkor tudjuk azt osztályozni is őket. Az Úr Jézus elég gyakran mondta, amikor ezt vagy azt látjátok történni, akkor tudjátok meg, és ismerjétek fel belőle, hogy közel van az idő. Elérkezett. Ha belenézünk a Szentírásba, több mint 100 profécia volt megadva, és remélni lehetett volna, kellett volna, hogy éppen azok az emberek, akik jártasak voltak az írásokban, mégis meglátják a bibliai proféciák beteljesedését a saját szemük láttára. És nem ez volt a helyzet. Éppen ellenkezőleg. Ők az Úr ellen voltak, mert nem ismerték fel az isteni meglátogatásuk napját és idejét. Mi a helyzet a mai gyülekezetekkel? Mi a helyzet a nemzetekkel és Izrael népével is? Mindennek megvan a maga helye. Amit mondani akartam, és amit az Úr akar mondani nekünk, az a következő. Pünkösd óta felismerjük, hogy nem egy nemzetiségre megy, nem egy nemzetiségre van korlátozva, nem egy törzsre, nem egy népre, hanem, ahogyan az apostolok cselekedetei 10-ben Péternek egy látomásban megmutatkozott, az égből leeresztett vászonruhában, amikor minden tisztátalan dolgot látott ott abban, csúszómászókat, és azt mondja, Uram, még soha nem ettem tisztátalan dolgokat. És az Úr hangosan és világosan kijelenti, ne tarts te tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam, hanem indulj útnak azokkal az emberekkel, akiket én elküldtem. Amen. El kell indulnunk, az a feladatunk, fel kell ismernünk, hogy Isten minden népből, nyelvből és nemzetből elhívott és külön választott magának olyan embereket, akiknek az a rendeltetésük, hogy hívőkké váljanak. Ha arra rendeltettünk, hogy hívőkké váljunk, akkor arra is elrendeltettünk, hogy megváltottak legyünk. Avagy megváltottak vagyunk-e, akkor kegyelemben is részesültünk. Akkor megszabadultunk a bűntől és a vétektől. Igen, a vétkeink ellettek engedve, a bűn megbocsájtatott. Ezért van az, hogy az ő nevében hirdethetjük is a bűnbocsánatot. Megigazulás, megszentelődés, keresztség a Szent Szellemben. Nyitott a menny, hozzáférés a Szellem által ahhoz, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Ahogy a tegnap este hangsúlyoztuk, voltak ébredések, és Isten szelleme munkálkodott is, ezt mindannyian tudjuk. Hány gyülekezet jött létre azért, mert kitört egy ébredés. De mi történt azután? Mindig nem tartott túl sokáig, átformálták az egészet, átszerveződtek, minden bizonyos irányelvek szerint lett kialakítva, amelyeket az emberek helyesnek tartottak a maguk szemében. De Isten nem lehet egy formába önteni. A forma önmagában halott, Isten azonban él. Ne keressétek az élőt a holtak között. Ő feltámadott. Ő az, aki elhozza a feltámadást az életben, neked és nekem, az ő testének élő szervezetévé tesz minket. Azért, hogy rajtunk keresztül Isten országa folytatódhasson ezen a földön, és Isten elérje az ő célját velünk. De hiszen éppen erről van szó. De itt látjuk a tápvezeték, a töltővezeték fontosságát az olajtartályból. Mennyire hálásak lehetünk. Nem csak egy újjászületés, vagy megújulás, vagy a Szent Szellem keresztsége, hanem az ellátás, az adagolás, az isteni összekapcsolódás. Erről is beszéltünk már a múltban. Mindig kapcsolódban kell lennünk ahhoz és azzal, amit Isten tesz. Abban az időben Jánosnak megvolt az ő szolgálata, majd az Úr Jézusnak is megvolt az övé, és aztán bekövetkezett a Szent Szellem kitöltetése. Azután következnek az apostolok cselekedetei, és aztán a levelek következnek, aztán az utolsó könyv, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, a jelenések könyve. Mind egy lekerekített, befejezett tanúságtétel, amit a Szentírás hagyott ránk. Azonban most fel kell ismernünk, hogy milyen módon zajlanak le a folyamatok az Isten országában, mi történik abban, hol van az Isten országa, avagy Németországban van-e, vagy Amerikában van, hol legyen az Isten országa. Az Isten országa mélyen a lelkünkben van, Isten országa bennetek, ti pedig az Isten országában. Ti felismeritek az Urat, és ő is elismer és felismer benneteket. Van egy személyes összekapcsolódás, összeköttetés vele, és mindazzal, amit az ő ígében megígért, azután ahhoz is, amit végez, vagy amit tesz. Hadd térjünk vissza az Isten országához. Az Új Szövetségben több helyen is elolvashatunk erről, különösen a Máté evangéliumának 13. fejezetében. Itt újra és újra Isten országáról van szó. És szeretném felolvasni nektek, hogy kicsoda is valójában a jó vető mag. A Máté 13. fejezetében itt azt mondja a 38. vers. A szántóföld pedig a világ, a jó vetőmag, ezek az ország fiai, az Isten országához tartozók, a gyom, a gaz, pedig a gonosz fiai, a gonoszhoz tartozók. Az egyik csoport az Isten fiai, és az Isten fiai az Isten országának a fiai is egyúttal, a gyom, a gaz, a gonosznak a fiai. Ezek az ellenséghez tartoznak, az ő hozzátartozói. Mi Istenhez tartozunk, mi Isten országába tartozunk. És minden, ami Isten országában történik, az velünk és rajtunk keresztül is meg kell történnie, és meg fog történni. Talán azt fogjátok mondani most, ó, ez nagyon-nagyon messze menő mondat. Nem, nem az. Mert ha Isten mindent meg tudott volna tenni nélkülünk, akkor nem is teremtett tette volna meg a testet, mint gyülekezetet, akkor egyáltalán nem helyezte volna el bele az ajándékokat és a szolgálatokat. Isten egy élő szervezetet akart teremteni magának itt ezen a földön. Amikor nyilvánvalóvá lett Krisztusban, akkor írva van róla, egy testet készítettél nekem, a te akaratodat jöttem cselekedni, ó Istenem. Aztán Pál apostol azt írja a gyülekezetről az 1. Korint 12-ben, a 13. verstől, hogy egy testé lettünk megkeresztelve egy szellem által. Tehát nem valami halott szervezet, hanem egy élő szervezet. Isten szellemétől megtöltve, akiket Isten szelleme vezérel, ösztönöz, tanít, minden, amit Isten szelleme tesz és végez, ami az élő Isten gyülekezetében történik, és ezennel Isten országa közöttünk van. Még tovább megy a Máté 13. fejezetének 41. versében, ahol ez áll. Az emberfia el fogja küldeni az ő angyalait, és azok összegyűjtik az ő országából az összes bosszúságot, a félrevezetőket zárójelben, és mindazokat, akik törvénytelenséget cselekszenek. Eljön az az idő, amikor minden bosszúság, minden akadály kivéttetik Isten országából. És már is megfigyelhetitek, hogy mit mond azután a 43. vers. Rögtön azután az igazak úgy ragyognak majd, mint a nap az ő atyjuk országában. És ezután következnek a szavak, mint a Jelenések könyvében is. Akinek van füle, hallja. Akinek van füle hallásra, az hallja. Tehát mikor esik, milyen időre esik mindez, a végső események közzé fog tartozni az élő Isten gyülekezetével kapcsolatosan. És hisszük, hogy az Úrnak megvan az ő útja velünk is. Számos ígehelyeket lehetne olvasni az Isten országáról, Pál apostol. Azt mondta az 1. Korintus levél 4. fejezetében, azt hiszem, hogy Isten országa nem szavakban, hanem hatalomból áll. Hatalomból tevődik össze. 1. Korintusi levél 4. fejezet 20. vers. Mert nem szavakon alapul az Isten országa, nem azon nyugszik, hanem a hatalmon. Kinek a hatalmán? Mi ennek a hatalomnak a hatása? Azt olvastuk, hogy a törvény és a proféták Jánosig tartottak. Ettől kezdve Isten országa hirdettetik. De az Isten országa nem csak szavakból álló ígehirdetés, Isten tettekkel áll az ő szavai mögött, hogy véghez vigye, megtegye, megvalósítsa azt, ami hirdetve lett. Tehát számíthatunk azzal, ahogy akkor is volt, úgy lesz most is. Még akkor is, ha egyesek szerint az előmenetel olyan lassan megy végbe. Jobb lassan és alaposan, mint gyorsan, aztán kiesni a kanyarból valahogy. Hadd tartsunk lépést Istennel, haladjunk előre a hitben, és mégis pihenjünk meg benne, abban a tudatosságban, hiszen mégis az ő ügye minden, az ő műve, az ő gyülekezetéről van szó, az ő országáról, az ő igéjéről, az ő népéről, hiszen minden tekintetben őróla van szó, és aztán rólunk. Nélküle nem tehetünk semmit, neki viszont szüksége van mireánk ahhoz, hogy el tudja végezni azt, elvégezhesse azt, amire ő vállalkozott. Ha nem tudnám, hogy az élő Isten őrködik az ő szavai fölött, hogy azok azok a kijelölt időben beteljesedjenek, és most újra írok egy brosúrát, időnként vannak olyan szavak, mint például a kijelölt, a meghatározott időben. Isten valahogy mindennek megszabta az idejét, különösen, ha az üdvösség történet rendkívüli eseményeiről van szó. Akkor az idő meg lett határozva erre. Nem történhet meg korábban, és nem történhet meg később sem. Ami a hívővé válást illeti, hogy az Urat szolgálhassuk, akkor az ma is lehet, hogy megtapasztaljuk az Urat, hívővé váljunk, újjászülessünk, megtapasztaljuk, átéljük a megtérést, megkeresztelkedjünk Szent Szellemben. Mindezt naponta megtapasztalhatjuk és átélhetjük. Ez az az idő, amelyben élünk. Egyetlen embernek sem kell azt mondani, hogy igen, majd meglátom, ha eljön az én időm, akkor majd én is megtérek. Nem, ebben a tekintetben érvényes az íge szava ma, ha az ő szavát halljátok. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nem azt mondja, hogy várni kell, amíg eljön az időtök, hanem a ma érvényes. Ma, ha az ő szavát halljátok. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ellenben, amikor az Izrael népének az összegyűjtéséről, a gyülekezet elhívásáról, annak külön választásáról, a végidőről és a vele kapcsolatos dolgokról van szó, akkor el kell érkezzen az annak megfelelő időpontja. És aztán Isten hagyja, hogy a dolgok egymás után ütemesen bekövetkezzenek, mindegyiket csapásról csapásra. Az Isten országra, Istenre van bízva, és mi teljesen rábíztuk és átadtuk magunkat neki. Én nem hiszem, hogy csak azért jövünk ide, hogy itt legyünk, helyet foglalni. Én hiszem, hogy ez a felkészülés időszaka, és hogy Isten gondoskodott arról, hogy az élelem elegendően rendelkezésre álljon, hogy a kinyilatkoztatás eljusson hozzánk. Néhányuknak saját kinyilatkoztatásaik vannak. Hála legyen Istennek, nélkülük is boldogulunk. És amikor ezt ma itt mondom, akkor tisztelet tudatosan teszem. Nekem nem volt még egyetlen saját kinyilatkoztatásom sem. Nem kaptam egyet se. Mindenem, amim van, az a Szent Szellem által kinyilatkoztatott íge. Tájékoztatás és felvilágosítás az isteni üdvösség tervre való rálátás nem az ember elmének kutatása által jön létre, hanem Isten Szellemének a kinyilatkoztatása által. Isten országában minden a kinyilatkoztatáson múlik vagy alapul. Brenhem testvér ezt olyan gyönyörűen és olyan gyakran hangsúlyozta. Hús és vér nem jelentette ezt ki neked, nem nyilatkoztatta ki neked, hanem az én mennyei atyám. És a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának ezen a kősziklájára van felépítve a gyülekezet, és maga a gyülekezet is kinyilatkoztatássá válik. Hallgassatok meg, olvassátok el a Róma 8-ban, hogy az egész teremtés megváltásra, szabadulásra vár, és az Isten fiainak a kinyilatkoztatásával függ össze mindez. Isten fiai, Isten gyermekei, Isten országának a gyermekei, Isten országában fogják megtapasztalni az ő megdicsőlésüket. Már most is felolvashatnám nektek, hogy nem csak megvan írva, hogy az Úr visszajön, hogy hazavigye az öveit, hanem az is megvan írva, hogy eljön, hogy megdicsőljön az öveiben. És csodálatra találjon mindazokban, akik hívőkké váltak. Nagyon-nagyon sok minden van megírva. Nem tudom, hogy a végidők üzenetének a hívői bármelyik brosurának annyira örülnének-e, mint a következő brosurának, amely ténylegesen megvilágítja és rámutat az Úr különböző eljöveteleire most bizonyos összefüggéseiben. Öröm és gyönyör fogja átjárni a szívünket ennél fogva. Amikor a Zakariás 14. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr az ő lábaival az olajfák hegyére fog lépni, az egy egészen más eljövetel, mint az, amikor azért jön el, hogy hazavigye az ő mennyasszonyát. Megértitek ezt? Mindennek megvan a maga helye. Amikor írva áll, hogy eljön, és vele együtt az összes angyal, akkor az megint valami más. De amint mondtam, olyan nagy örömet érzek emiatt. Például itt olvastam egy dolgot az 1. Tesalonika 3. fejezetében. Itt azt mondja az utolsó versben, 1. Tesalonika 3, az utolsó vers. Igen, ő erősítse meg a ti szíveteket, hogy fedhetetlenek legyenek szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt. Amikor a mi Urunk Jézusunk eljön minden ő szentjeivel együtt. Miféle eljövetel ez? Amennyiben most átmegyünk ezzel a Máté 27. fejezetének 51. verséhez, ott azt mondja, sokan a szentek közül feltámadtak ő vele együtt, és tudjuk és ismerjük az 1. Tesalonika 4, 13 és 14. versét, amilyen bizonyosan elhisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyanolyan bizonyosan Isten is vele együtt elő fogja vezetni azokat, akik elaludtak Jézus által. Egyszerűen így lesz. Akkor eljött a nap, a dicsőséges reggel, amikor Ábrahám, Izsák és Jákob és az összes próféta, az Ó és Új Szövetség összes szentje és hívője, az összes apostol, a Krisztusban megváltottak és megszenteltek összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljék a dicsőségben a vele való vacsorát. És mi ennek a részessei szeretnénk lenni. Ha elolvassátok Máté evangéliumának 27. fejezetét, ott ismét ez áll, és sokan a szentek közül, nem mindenki, akár csak a Máté 25-ben. Mindig van egy rész, akik készen vannak, a másik nem. De ezt is meg fogjuk világítani, vagy indokolni fogjuk. Ma azzal foglalkozunk, hogy felismerjük, mi történik az Isten országában. Az Isten országa nem üres szavakból áll. Isten országa hatalomból áll, nevezetesen Isten hatalma nyilvánvalóvá válik, erővel útat tör magának, és mindazoknak, akik be akarnak hatolni, szintén erőszakot kell alkalmazzanak. El kell oldódniuk mindentől, el kell szakadniuk, és készen kell állniuk arra, hogy szolgáljanak az Úrnak, kövessék őt, és higgyenek benne. Ki áll erre készen? Ki szeretné egyszerűen szíve mélyéből mondani, hűséges Uram, én nem igazán a második feltámadásnál akarok ott lenni, hanem inkább szeretnék ott lenni az első feltámadásnál, az első feltámadáskor. De halljátok, meg van írva, hogy rögtön azután hasonló lesz a mennyek országa. Akár azt mondjátok, hogy mennyek országa, akár azt, hogy Isten országa, mindig egy és ugyanaz az ország, nevezetesen az Isten országa. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És ebben az összefüggésben áll az íge a Máté 24. fejezetének 14. versében, hogy az Isten országának az evangéliuma, nem csak az evangélium egyszerűen, hanem az Isten országával kapcsolatos evangélium. Ebben a fordításban az evangélium szó az üdvösség üzenetét jelenti. Pontosan erről van szó. A Jézus Krisztus evangéliuma, az üdvösség isteni üzenete. Aki ezt hittel elfogadja, az elnyeri Isten üdvösségét. Része lesz abban, és ezért vettek a fordítók fáradtságot magukra, hogy mi, olvasók, megértsük, mit is foglal mindez magába. A Máté 24. fejezetének 14. verse. És az Isten országáról szóló üdvösségének ez az üzenete hirdetve lesz majd az egész föld kerekségén minden nemzetnek tanúbizonyságul, és akkor eljön a vég. Amikor tegnap este itt röviden felolvastam, vagy utaltam arra az újságcikkre, hogy a moszkvai kormány úgy döntött, hogy novemberben szabadon enged minden üldözött és börtönben lévő hívőt, nem csak bejelentésként akartam ezt megtenni, hanem valóban örömmel és gyönyörrel a szívemben, hogy Isten a nemzetek földi sorsát is láthatóan, kézzelfoghatóan a kezébe veszi. Isten királyokat állít be, Isten királyokat vált le, az emberek szívét úgy irányítja, mint a vízfolyásokat. És ha valaki azt mondja most nekem, hogy a nagyra becsült Gorbacsov úr csak azért teszi ezt, mert szabadságot vett magának, hogy találkozzon Reagan elnökkel, akkor ez nekem legyen mindegy, hogy mi az ő terve, engem az Isten terve érdekel. Megmondom nektek őszintén, hogy ebben az időben még a nemzeteknek is meg kell találniuk a bibliai proféciák szerinti kialakulásukat. Ennek így kell lennie, hogy az isteni üdvösségtörténet végidős jelleget öltsön. És ezért is szívből hálásak vagyunk. Minden a maga útján fog haladni, és halad is. Csak hogy, amint már mondtam, mi részessei akarunk lenni ennek az isteni folyamatnak. Részt akarunk venni abban, amit Isten most végez. Az a hír is, hogy az első 100 000 Bibliát idén nyomtatják ki oroszul, és azt az újságban is közzé teszik. Ez is egy jó lépés, egy helyes lépés a helyes irányba. Magasztalva legyen az Úr, ami Istenünk neve. Igen, Isten az, aki hatalmas. Ő nem csak, hogy hatalmas, hanem mindenható is. És az ő országa egy örökkévaló ország. Amikor minden más királyság vagy ország romba dőlnek és a földön hevernek, akkor a mennyeknek Istene egy olyan királyságot fog támasztani, amelynek örökké nem lesz vége. Mert az ő országa egy örökkévaló ország, és ő örökkévaló király. És mi örök életet kaptunk, hogy örökké Isten országában lehessünk. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen, amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm Te neked a Te drága és szent ígédet. Köszönöm neked a kegyelem időszakát, amelyben élünk. Köszönöm neked, hogy megajándékoztál bennünket szemgyógyító írral, hogy felismerjük az időt, az ígét és az órát, amelyben élünk. Felismertük a hírnököt és az üzenetet, és elfogadjuk azt. Te már mindig is embereket alkalmaztál arra, hogy rajtuk keresztül szólalj meg. Te voltál az, aki beszéltél, aki munkálkodtál, aki tevékenykedtél. Igen, te voltál az, aki járt, kelt. Így látott téged János is, te hűséges úr, a hét aranygyertyatartó közepén járva, jönni, menni. A kezedben volt a hét csillag, a hét hírnök, vagy a küldött, a hét angyal. Uram, köszönjük neked, hogy ez ma is így van. Nem egy felekezet kezében van, nem egy ember kezében, az Isten embere Isten kezében arra van rendelve, hogy Isten igét hirdesse Isten népének. Köszíré tegye az ezidőre szóló ígét, és miközben hirdetve van, te életre kelted azt. Egyértelművé teszed azt, és megnyitod a tieidnek az elméjét. Igen, a megértést, a Szentírás, megértésére. Szeretett Uram, szenteltessék meg a te neved az igazságban közöttünk. Nyilvánuljon meg a te országod az igazságot, az igazságban közöttünk hatalommal és erővel. Legyen meg a te akaratod közöttünk a te kegyelmed által. Uram, itt vagyunk, és a te rendelkezésedre bocsátjuk magunkat. Nem tudjuk, hogy hogyan döntsünk földi vagy szellemi értelemben sem. Hozd létre te a mi döntéseinket. Legyen meg a te akaratod teljesen és maradéktalanul a mi saját életünkben. Uram, ha csak nem a te jó akaratod nyugszik rajtunk, különben nem állhatunk meg te előtted. Számunkra is tanúságtétel kell, hogy legyen. Ez az én szeretett fiam, ez az én szeretett leányom, akiben gyönyörködöm, akiben tetszésemet leltem. Uram, nyisd meg az eget, igen, már is megnyílt az ég. Köszönjük, hogy az olajtartály még nem üres, még mindig tele van. Isten szelleme ma is itt van úgy, mint pünköst korot volt, hogy betöltse a te népedet, hogy újjáélessze őket. Ó, Uram, te hűséges, te igaz Isten, aki szóltál hozzánk, erősítsd meg a te szavadat, igazoljad azt a te szellemed erejével, készítsd fel a testvéreket, oszd ki az ajándékokat és a feladatokat is. Uram, hozd össze, egyesítsd a te népedet, távolíts el mindent, ami gyerekes, mindent, ami zavart okoz. Igen, minden rombolót az életünkből és a szívünkből is. És építsd te a te gyülekezetedet, illesz össze bennünket, hogy azt mondhassuk, szív és szív egyesítve nyugalmat keres az Isten szívében. Uram, Isten népe számára létező a pihenés. Szeretet megváltunk, védj minket. Ne történjék meg, hogy Isten országa el legyen véve tőlünk, és egy másik népnek legyen odaadva. Uram, ajándékozz meg a te országoddal, mindazzal együtt, ami hozzá tartozik, és szülessünk bele ebben a te országodban, hogy részesüljünk abban, amit teszel. Uram, minden rád van bízva, cselekedj a te szavad szerint, velünk és mindannyiunkkal. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, keresztelj meg szellemmel és tűzzel, és szabadítsd fel mindazokat, akik meg vannak kötözve, akik meg vannak láncolva, vagy akár megszállottak. Uram, adj kegyelmet, legyen, hogy Isten, az Úr szelleme olyan erővel szálljon le a gyülekezetre, hogy a sátán minden ereje legyőzöttként hagyja el a termet és az embereket, a népet, és Isten győzelme, a Golgota győzelme feltáruljon, nyilvánvaló lehessen. Jézus, te Golgotai győztes, erősítsd meg, igazold a te szavadat, és dicsőítsd meg a te nevedet. Szívünkből köszönjük neked még egyszer mindent az Úr Jézus nevében. Amen.